Rádiónk magyar kollégiuma következik. Ebben a műsorszámunkban a magyar tudomány szabadföldön élő munkásainak adjuk át a szót. Ma végződő előadásorozatunkat egy nemzetközi tekintélyű történettudósunk írta. Témája: állam és nemzetiség a középkori Magyarországon. Vagyis azt mutatja be, hogy 5-600 évvel ezelőtt minő jogok és kötelességek jutottak nálunk magyaroknak és nem magyaroknak.
Az előző előadásunkban elmondtuk, hogyan segítették hozzá királyaink a nem magyar népelemeket, az erdélyi és szepesi szászokat, a székelyeket és a jászkúnokat népi különállásukat fenntartó önkormányzatok kialakításához. Ma először is azt veszük vizsgálat alá, milyen kiváltságaik voltak ezeknek a népeknek az adózás és katonáskodás tekintetében. A kérdés már csak azért is érdekes, mert az állam még ma is az adószedéssel és a katonaközeledtséggel nyúl bele a legmélyebben az egyének életébe. Adózás tekintetében kétségkívül a székelyek helyzete volt a legkedvezőbb. Tulajdonképpen az egész székelység nemesnek számított, és bizonyos alkalmi ajándékokat, például az úgynevezett ökörsütést nem számítva, fel volt mentve minden a királynak szóló szolgáltatás alól. Az erdélyi és szepesi szászok, mint eredetileg földművelő parasztok, nem élveztek ugyan teljes mentességet, de terheik igen alacsonyak voltak. Náluk is csak az egész közösség, az egész nép fizette a nekik átengedett földfejében az uralkodó részéről megállapított földbért. Az önkormányzati szervezet egyik legfontosabb feladata épp az volt, hogy ezt a közös terhet arányosan és igazságosan oszta fel az egyesek között. De az adókontingens alacsony voltát legjobban mutatja, hogy például a Szeben vidéki szászok adója az 1224-ben kiadott Andreánumtól, vagyis II. András kiváltságlevelétől egészen a 16. század elejéig nem változott, habár a lakosság nem csak számban, de teherbíró képesség tekintetében is rendkívül gyarapolt. Még az erdélyi szászoknál is kevesebb földbért fizettek az ugyancsak jómódú szepesi németek. Az erdélyek ugyan a 15. század eleje óta néhányszor hozzájárultak a török elleni harc céljára kivetett rendkívüli adókhoz is. Hogyan állunk a katonáskodással? Itt tudnunk kell, hogy a középkori alapelv szerint a katonáskodás elválaszthatatlan járuléka a nemességnek, sőt általában minden szabad állapotnak. Ezért az önkormányzattal bíró szabad népcsoportok már saját érdekükben is vállaltak bizonyos katonai terheket. Ehhez hozzájárul határcéli letelepedésük is, amely honvédelmi szempontból, különösen Erdélyben, kulcshelyzetet biztosított nekik. A székelység honvédelmi terhei voltak a legsúlyosabbak, ami megfelelt harcias népjellemüknek és lényegében nemesi jogállásukból is következett. A székely nemes ember módjára fejenként harcolt a király seregében. Hadközeledtsége még a középkor végén is általános jellegű, nincsen csak az erdélyi országrész védelmére korlátozva. Valószínű, hogy annak idején az erdélyi szászok betelepítésénél is a katonai szempontok voltak a legfontosabbak. Hadkötelezettségük mégis sokkal szűkebb körül volt. Mint az adózásban, úgy ezen a téren is az idők folyamán a kontingens elve érvényesült. Nem fejenként szálltak táborba, mindössze egy csapatot kellett kiállítaniuk, amelynek létszámát és fegyverzetét a király állapította meg. Sőt, II. András 1224-es kiváltságlevele azt is mondja, hogy a szebenvidéki szászok a maximumként megállapított 500 harcos kiállítására csak akkor kötelesek, ha arra az ország védelmében és a király személyes vezérle alatt szükség van. A határokon túlra, vagy ha az ország védelmében nem a király, hanem egyik bárója vezérkedik, akkor a szászok a maximális kontingensnek csak 1/5, illetve 1/10 részét kötelesek mozgósítani. Ebből azt következett, hogy a szászság egyszerűen zsoldosokat fogadhatott, amíg a középkor vége felé már zömében városi polgár életet élő nép helyett katonáskodtak. A szász polgár személyesen már csak a városfalak őrizetére vállalkozott. A szepesi szászoknál még határozottabban mutatkozik ez a fejlődés. A 13. század 70-es éveiben az erdélyi szászokéhoz hasonló, de jóval kisebb kontingens állítottak ki. A 14. század elején már maguk kérik a királyt, emelje fel adójukat, de engedje el régi hadkötelezettségüket. Ettől kezdve a szepesi szászok is csak saját városaikat védik, és a király szolgálatában való katonáskodást a köztük élő magyar nemeseknek és a szepesi lándzsásoknak engedik át. Lássuk most a hunokat. Az ő hadkötelezettségük kezdetben azonos volt a székelyekével. IV. László király törvényei a hunok egész közösségét nemesnek nyilvánították, amivel együtt jár a személyesen a királyi zászló alatt teljesített hadiszolgálat is. Eredetileg nomád jellegű társadalmi közösségük azonban a 14. század folyamán felbomlott, és az állandó megtelepedést követő válság a játszkunság tagjai között is mélyreható különbségeket teremtett. A nép egy katonáskodó és egy attól mentesített, de ennek fejében adófizető részre oszlott. A 15. század derekán már csak a szálláskapitányok vonultak nemesi módon személyesen hadba, mi a köznépet összesen 600 fegyveres kiállításának kötelezettsége terhelte. De ezt is megválthatták pénzzel, ha nem tudták kiállítani a katonákat. A jászkunok is végül ugyanúgy a kontingenszerű katonállításhoz jutottak el, mint az erdélyi és szepességi németek, csak náluk a fejlődést más gazdasági és társadalmi jogok határozták meg. A késő középkor nem magyar eredetű kiváltságos helyzetű népeinek részvételét a honvédelemben, tehát túlnyomó részt a kontingens rendszer jellemezte. Végig tekintettük a székelyek, erdélyi és szepesi szászok, jászkunok birtokjogát, adózását és haditerheit. A kép, ami ebből az áttekintésből adódott, világos. A késő középkori magyar állam a nem magyar elemeknek nem csak zárt települési területet és e fölött önkormányzatot adott, de ezen felül a közteherviselés tekintetében is kedvezőbb helyzetet biztosított nekik, mint aminőt az országos jog uralma alatt élő egyéb alattvalók élveztek. Az a nem magyar, vagy származására nézve eredetileg nem magyar nép tehát, amely bele tudott kapcsolódni ebbe a fejlődésbe, még akkor is meg tudta őrizni egyéniségét és különállását, ha éppen leglényegesebb vonásaiban, például nyelvében azonos volt a magyarság zömével. Ennek a középkor folyamán kialakult a következménye, hogy a magyarságon belül ma is beszélhetünk még külön székely népjellemről, népművészetről és költészetről. Ez a sajátos középkori fejlődés azonban még nagyobb hatással volt a magyarságtól nyelv és etnikum tekintetében is különböző népcsoportok sorsára. A szepességi és az erdélyi németség a középkorban kapta meg a létalapot, amelyet a következő századok fejleményei sem tudtak többé megingatni. A területükre beköltöző szláv, illetve román elem számbelileg ugyan túlsúlyba került, de a szászok szervezeti kereteit nem tudta megváltoztatni. Ezt az évszázados életet biztosító jogi keretet pedig a németség a magyar politikai vezetésnek köszönhette. A szepességi és az erdélyi szárság egyetlen tagja a németségnek, amely a 12.-13. század nagy keleti települései folyamából a német határokon kívül megmaradt németnek. Pedig a középkori Magyarország németsége sem hozott új hazájába magasabb igényeket, mint a szabad jogállást, a falusi bíró és papválasztás követelését. Ennyit cseh és lengyel földön is megkapott, de, és ebben van a lényegi különbség, nem az uralkodótól, hanem a nagybirtokostól, ami feltarthatatlan asszimilációjára, elszávosodására vezetett. Ebben szemben Magyarországon közvetlen királyi védelem és fennhatóság alá került, és a király a németség esetében is az ismert politikát követte, igyekezett őket közjogilag elismert szervezetbe tömöríteni, és a nagybirtok fennhatóság alól mentesíteni. Ennek köszönhették a szászok külön szervezetüket, jogrendszerüket és végeredményben megmaradásukat. Természetesen a népi megmaradás minden királyi támogatása mellett is lehetetlen lett volna, ha nem él magában a szárságban is a maga népi mi voltának tudata, a területi és szervezeti egység utáni vágy. A 16. és 17. századi szár statutumok mindig követelik a szász nép egységének és tisztaságának fenntartását, és a többi erdélyi népről, mint nem német nemzetekről emlékeznek meg. A népi közösség tudat jelentőségére már azért is figyelemmel kell lennünk, hogy választathassunk a kérdésre, miért nem jutottak a 19. század óta oly nagy szerepet játszó nemzetiségek, a szlovákok, románok és ruténak, olyan népi szervezet és önkormányzat birtokába, mint a szászok, székelyek vagy akár csak a jászkunok. Erre a kérdésre a románság viszonyainak alakulása adja meg a választ. Erdélyben a 13. század elején kimutatható románság az egyes királyi várak körzetében már a 14. században külön kerületeket alkotott. Ez esetben is érvényesült tehát a magyar királyoknak az a törekvése, hogy az idegen népeket lehetőleg elvonja a nagybirtoktól, és közvetlen uralkodói felügyelet alatt tartsa.
Harmadik András 1293-ban országának összes románjait egyetlen királyi birtokra akarta áttelepíteni, és a korona számára visszakövetelte a nemesek és nagybirtokosok földjén addig megtelepedett románokat. A határvárak körül meginduló szervezkedés azt is bizonyítja, hogy Havas Erdélyről beköltöző románságra elsősorban a királyi hatalom tartott igényt, és azt határvédelmi szervezetébe kívánta bekapcsolni. A 14. században alapult román kerületek élén mindenütt királyi várnagyok állanak, akik mellett már korán román bírák is működtek. Hunyadi János kormányzó 1451-ben kísérletet tett arra, hogy a két román kerületet egyesítse és közös szervezetet adjon nekik. Szász és Székely mintára most már székeknek nevezték őket, és mindegyik külön bíróságot kapott, amelynek föllebbezési fóruma a karánsebesi főtörvényszék lett. 1457-ben 5. László király külön ispánt állított a román székek élére, és ezzel megszűnt a várnagyoknak a korábbi kerületek fölött gyakorolt hatalma. Azt is ünnepélyesen megígérte a király, hogy a most egyesített területeket többé egymástól el nem választja, őket el nem adományozza, és rajtuk idegennek birtokot nem ad.
A románság tehát a 15. század közepén lényegében olyan jogok birtokába jutott, mint a szászok 1224-ben az Andreánum korában. A két nép állapota közt azonban van egy lényegbe vágó különbség. A románok kiváltságleveleiben a román kerületek nemes kenézei által választott szolgabírákról van szó, amiből kitűnik, hogy a román szervezkedés mintájú a magyar nemesi vármegye volt, és benne a főszerepet a nemesi jogállást igénylő román vezetőréteg, a kenészség játszotta. Ha a román kerületek szorgalmazták is egyesítésüket, ez csak a kenézek mozgalma volt, és ezért sohasem vezethetett a szászokéhoz vagy székelyekéhez hasonló népi önkormányzat kialakulására. Az ilyen önkormányzat első feltétele ugyanis, mint láttuk, az egységes és szabad társadalom volt, jogilag egyenrangú szabadok közössége. Épp ez hiányzott a középkori románságnál, mint a szlovákok és a ruténok esetében is. Ezért alakultak ki a románok, ruténok és szlovákok lakta vidéken magyaros szervezetű vármegyék, nem pedig népi megalapozású önkormányzatok. Itt is nemes uralkodott jobbágy felett, mint az ország belsejében, de a nemesek túlnyomó része épp úgy román, szlovák vagy rutén volt, mint jobbágyai. És hogy ezek a nemzetiségek a 19. században igazi nemzeti létre ébredhettek, és történelmi szerephez jutottak, ezt annak köszönhették, hogy a középkori magyar nemzetiség politika jóvoltából volt nekik saját vérükből való vezetőrétegük.
Rádiónk magyar kollégiumát hallották. Egy nemzetközi tekintélyi történelemtudósunk előadássorozatának utolsó részét olvastuk fel a középkori magyar állam nemzetiségi politikájáról. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.